lebuktam a földre, és... Mit beszélsz? Suttogta François, majd Pierre-re kiáltott. Menj és keresd meg Bernard! Hol van Paul? Elfogták. Hogy elfogták? Csak ez maradt belőle. Zsebébe nyúlt, és feléjük mutatta Paul cigaretta tálcáját. François komoran bámult maga elé. Még nem tudta, mi történhetett, de hogy valaki beleköpött a levesükbe, az hold biztos. Ebben a pillanatban Armand botladozott vissza hozzájuk. Már az ő szemében is riadalom csillogott. Nincsenek. François érezte, hogy egy láthatatlan kéz szorongatja a torkát. Csak ruhafoszlányokat találtam. François ekkor átvette a parancsnokságot. Armand, te itt maradsz Jean-Luc-kal. Gyerünk Pierre-rel. Valóban csak ruhafoszlányok hevertek a földön. Maurice és Bernard nem volt sehol. François-ban csak akkor tudatosult, hogy valami igen nagy baj történt, amikor a ruhafoszlányok között nem csak a Jean-Luc ijeszgetésére szolgáló gúnya darabjait fedezte fel, hanem annak a ruhának a foszlányait is, amelyeket Bernard viselt a maskara alatt. François hirtelen megtorpant, mintha lábdobogást hallott volna. Hátrafordult, de nem volt mögötte senki. – Gyerünk! Vissza! Néhány másodperc múlva halálsápadtan álltak az ösvényen mind a négyen. Jean-Luc kitörölgette a könnyeket a szeméből, és reménykedve pillantott rájuk. – Ugye ma már nem kell letöltenem a büntetésemet? Ugye hazamehetek? François hátba verte a bolondot. – Valamennyien hazamegyünk, Jean-Luc. Amikor Bernard felébredt, sötétség fogta körül. Keze lába össze volt kötözve, és a fejét sem tudta megmozdítani. Úristen! Dobolt benne a félelem. Vajon mi történhetett velem? Csak úgy tessék-lássék próbált megszabadulni a kötelékeitől, hiszen biztos volt benne, hogy akik megkötözték, jó munkát végeztek. Nem tudott másra gondolni, mint hogy pireneusi rablók, esetleg az ETA emberei kapták el, hogy váltságdíjat kérjenek érte. Legnagyobb meglepetésére azonban igen hamar sikerült kiszabadítania a kezét. Vagy hanyagul kötözték össze, vagy nem is tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget. Erre akkor ébredt rá teljes valóságában, amikor mint egy fél órával azután, hogy magához tért, végigjárta a lyukat, amelyben feküdt. Megállapította, hogy akár van kötél a kezén, akár nincs, tökéletesen mindegy, hiszen a veremnek nincs kijárata. Csak felfelé mehetne, ahhoz viszont előbb meg kellene tanulnia repülni. A vermet lefedő tetőn keresztül némi fény szűrődött le hozzá, így hamarosan felfedezte azt a másik vermet is, amely az ő verme mellett húzódott. Csak egy fűzfa veszőből font ajtót kellett félrelöknie ahhoz, hogy áttántoroghasson a szomszédba. Pokoli szomjúság gyötörte, keze lába fájt, mintha kerékbe törték volna. Mégis átvonszolta magát valahogy a másik üregbe. Amikor átért, szomorúan nyugtázta, hogy cseberből vederbe pottyant, hiszen ennek sem volt kijárata. Leroskadt a földre, és kezébe temette az arcát. Isten büntetése, nem is vitás. Meg akarták tréfálni a hülyét, és íme ez lett a vége. Mit nem adott volna érte, ha előről kezdhette volna az elmúlt napot? Esze ágában sem lett volna azt javasolni a többi baromnak, hogy küldjék fel Jean-Luc-ot a hegyre. Isten büntetése, nem is lehet más. Csak abban bízott, hogy apja végül majd összekaparja érte a váltságdíjat, és kifizeti az ETA-nak. Bár azért ott motozott a lelke mélyén a kétség, hogy valóban az ETA húzódik-e meg a háttérben, hiszen a baszkok nem szoktak egyszerű parasztoktól váltságdíjat szedni. Kinyitotta a szemét, és tüstént fel is fedezett vele szemben a verem túl végében egy kőpadot. De jó Isten! Tört föl belőle a rémült kiáltás. – Van itt valaki? A padon fekvő ember, akárki is volt, nem válaszolt a kérdésére. Feküdt tovább, mintha nem ébresztette volna fel sem a kiáltás, sem pedig Bernard motozása. Bernard óvatos volt. Lábujjhegyre állva ködelítette meg, készen rá, hogy azonnal behúzzon neki egyet, ha valami gyanúsat észlelne. Jókora ökle volt, és akkora ütése, hogy apja szerint még egy marhát is képes lenne letaglózni vele. Mindenre készen a kőágyon fekvő fickó fölé hajolt. Aztán hátra hőkölt a meglepetéstől. A kövön Paul feküdt, akinek fel kellett volna kísérnie Jean-Lucot a hegyre. Paul furcsán tartotta a fejét, és a keze is úgy lógott le a kőágyról, mintha melege lenne, és szándékosan lógatná le róla. Pedig nem volt meleg ide lent. Főleg, hogy Paul be sem volt takarózva. Bernard kinyújtotta a karját, és megrázta a másik vállát.
– Hé, Paul, téged is elkaptak?
Paul teste megbillent. Bernard ordított egy nagyot, és hátraugrott. Paul szeme, amely homályos volt, mint az esőverte ablaküveg, kifejezéstelenül merett rá. Bernard ismét felordított, és bármintha valaki az átjáró felé lögdöste volna, erőt vett magán, és a karjába szorította Paul testét.
Úristen, Paul, mit tettek veled?
Észre sem vette, mikor kezdte tapogatni Paul mellkasát. Csak akkor döbbent rá, hogy nincs rendjén valami Paul testével, amikor a keze betévedt a Paul bordái közé vágott lyukba. Oda, ahol Paul szívének kellett volna lennie. De nem volt ott semmi, csak a nagy-nagy üresség. Földrengés után. Gerard Lamartine élete első földrengését élt át röviddel azután, hogy a Pireneusokba helyezték. Nem volt elég, hogy 2 évre száműzték Párizsból erre az Isten háta mögötti helyre, már a második napon majdhogy nem véget is ért földi pályafutása. Ahogy a hegyi úton tekert, egyszer csak megnyílt a föld a bicikli kerekei előtt. Nem nagyon, éppen csak annyira, hogy megijedjen tőle, félrerántsa a kormányt és lebucskázzon egy meredek domboldalon. Ott aztán annak rendje és módja szerint beleverte a fejét egy kőbe, és csendesen elnyújtózott pörgő kerekű járgánya mellett. Arra ébredt, hogy valaki nyalogatja a képét. Kinyitotta a szemét, és egy megtermett pireneusi juhászkutyát látott maga felett. Gerard Lamartine tudta, hogy a pireneusi juhász veszélyes fajta, ezért a pisztolya után tapogatódzott. A kutya azonban nem pályázott a torkára, sőt, még meg sem akarta kóstolni, ehelyett a hátsó lábaira ült és bánatosan tutulni kezdett. Gerard Lamartine éppen feltápászkodóban volt, amikor 2 juhász is kibukkant a környező kőtömbök közül. Mindkettőjüknél jókora bot volt, arcukon pedig kifejezetten goromba kifejezés ült. A pásztorok megálltak mellette.
– Add meg ki a franc!
– kérdezte az egyik.
– Nem ismerem a bicikliét? – vonta meg a vállát a másik. – Nem Le Morolyé. Annak kopott a kormánya, és nem is ilyen a márkája. – Nem az új rendőr ez? – A bizony lehet. – Hogy kerül ez ide? – Leesett az útról. – Él még? – Az előbb, mintha még mozgott volna.
Le Martin hadnagy úgy döntött, ő is beszáll a kommunikációba. Felemelkedett és belekúrjantott a beszédükbe. Azaz csak kúrjantott volna. Az a hang, ami kitört belőle, még egércincogásnak is szánalmas volt, nemhogy kúrjantásnak. A két pásztor összenézett, majd az egyik csalódottan megjegyezte.
Hát ez él. Nem esett elég nagyot.
Gerard Le Martin hadnagy csak fél órával azután a pásztor kunyhóban, hideg borogatással a fején tudta meg, hogy majdhogy nem földrengés áldozatává vált. Csak egyetlen helyen repett meg a hegyek közé vezető út, pont az ő kerékpárja előtt 5 centiméternyire. Ebből aztán azt a következtetést vonta le, hogy a pireneusok nem rajonganak érte. Az ellenszenf kölcsönös volt. Már sötétedett, amikor Sophie bedugta hozzá a fejét.
– Itt van még hadnagy úr?
– Itt, morogta Lamartine komor ábrázattal. Homlokán hidegvizes borogatás fehér lett, ezzel próbálta a földrengés utolsó nyomait is eltüntetni róla.
– Azt hittem, már elment,